Tudomány tanulmányi versenyen az első tematika és előadás a következő területekhez kapcsolódik. A magyar mezőgazdaság megújulása a 18-19. Században, különös tekintettel az agrárszakoktatás és szakirodalom kibontakozó korszakára, történetére, természetesen a tatagesztesi Eszterházi uradalomra és Naszály község nagyszülöttjére, Angyalfi Mátyás András georgikoni tanára, szakíróra. Először összefoglalnám ennek a két évszázadnak egybefüggően a nagy agrártörténeti folyamatait, amik nem választhatók el a politikai, társadalmi és gazdasági változásoktól, amik a magyar ország ebben a korban fémjelezhető területén az osztrák-magyar birodalmon belül lejátszódnak. A gyerekeknek, a tanulóknak, akik hallgatják, már is mondanék talán annyit, hogy vigyázzunk arra, hogy osztrák-magyar birodalomról beszélünk a Mohács utáni időszaktól kezdve, és osztrák-magyar monarchiáról csak az 1867-es kiegyezést követően. Ha a tananyagban még itt a különféle tankönyvek miatt esetleg némi csúszás van, mondjuk a jövő héten kezdetek bizonyos tárgyakat tanulni, de én már a 6. és 7. tankönyvekből próbáltam ezeket a korszakokat átnézni, hogy mi az, amit ismeretben már majd tanítanak, vagy kell tudnotok, akkor itt lehet egy kicsit már előre is odafigyelni, vagy plusz információkat gyűjteni az előtt, mielőtt esetleg a tananyagban még oda érnénk. A 18-19. Század agrártörténetileg nagyon jelentős korszakok Magyarországnak a gazdaság történetében. Ez a két évszázad nagy történelmi fordulókat ölel át az ország egészének a folyamataiban, történetében. A török hódítás és a Habsburg ellenes szabadságküzdelmek korszakának lezárultával a 18. század eleje a gazdasági élet újjászerveződésének az időszaka. Van egy nagyon szép kép a tatagesztesi uradalomból, az egyik uradalmi jószágigazgató írja le, a Tatai nagy tavat még nem is igazán alakították ki, a Zsigmond korabelit lecsapolták, tisztítják az alját, égnek a tópartján az összegyűjtött hulladékok, amiket ugye tavasszal is, ahogy megszoktuk a nyesett ágakat gyújtani, tehát szinte érzi azt a képbe az ember, ahogy nézi a füstszagot, tehát valahogy úgy, mint tavasszal, minden elkezdődik és megújul, azután a több mint 150 év után, amíg a török hódítás és a kuruc küzdelmeknek az időszaka lezárul, és megkezdődik a gazdasági életnek az újjáépítése. Arra is kell gondolnunk ekkor, hogy a népesség is milyen hatalmasat változik. Mátyás király korszakában vannak történészek, más beszések is, de általában olyan 4 millió körülre teszik az ország lakosságát. Második Józsefnek az időszakára ez fölmegy 8 millióra, csak hogy ezen belül a magyarság aránya a 80%-ról éppen a hódoltság korszakának következtében bizony 50% körülire csökken. Tehát hatalmas változások vannak az újjáépítés ellenére is, más alapokról kell kezdeni a gazdasági élet újjászervezését. A korabeli gazdálkodásban nyilván továbbra is a nagybirtokok játszanak meghatározó szerepet. A nagybirtokosok a század első harmadában birtokai termelését külterjes, úgynevezett extenzív módon tudják csak gyarapítani. Ez azt jelenti, hogy növelik a rendelkezésre álló földterületek számát, hogyan erdőket írtanak, mocsarakat csapolnak le, és az uradalmi alattvalóknak, a munkás kezeknek a számát igyekeznek a kipusztított területeken gyarapítani, telepítéssel. A benépesülés a török hódítás korszaka után a hódoltság emberanyagban is elpusztult területére háromféle módon történik meg. Belső vándorlással, a túlnépesedett területekről, akik az nagyobb föld, üres föld területeken remélnek megélhet és megindulnak ezek felé a vidékek felé, az ország határain kívül történő bevándorlással, illetve vagy az állam, vagy a földesurak részéről indított betelepítésekkel, szervezett betelepítésekkel. Így megyénkben ezt az Eszterházi tatai uradalma teszi meg, és most éppen ezért szóljunk erről az uradalomról is néhány szót. Eszterházi József gróf országbíró kiemelkedés jelentős családtagja ennek a magyar történelemben a nagybirtok fogalmával szinte összeforrott családnak. Családi javakból, tehát amit örököl a családjából, királytól kapott adományokból, és a közjogi méltóságaiból jövő pénzek, jövedelmek, kvázi fizetés révén szerzett jövedelmét, vásárlás révén gyarapítja a kezére jutott uradalmakat, amelyek a Dunántúlon helyezkednek el. Az utóbbi réven, a vásárlás révén 1727-ben megveszi a Tatagesztesi uradalmat, amelynek a korabeli Naszály falu is a tartozékát képezi. Ez az uradalom a Duna jobbparti részén, ugye a Dunát, ezt biztos tudjátok, hogy a folyóknak úgy nézzük, hogy melyik jobbparti rész, hogy a folyással szembeállunk, és így a jobb és a balparti részéről beszélünk a folyamoknak. A Duna jobbparti részén és a szomszédos Fejér és Győr vármegyékben helyezkedik el. 1727-ben veszi, és már 1733-ban, tehát 6 évvel a vásárlás után, kibocsát egy telepítő felhívást, a korabeli szóval pátensnek mondjuk, és így megindul főként a délnémet területekről a német jobbágyok betelepülése az uradalomba, ott ugyanis túl népesedés van, kevés a föld, ráadásul olyan öröklési rend van, hogy az apa után a legidősebb fiú öröklé veszi át pontosabban a paraszbirtokot, és a fiatalabbaknak más megélhetési forrás után kell nézniük. Azért beszélünk erről a német betelepítésről, mert úgy említettük, hogy a magyarság számaránya mennyire megváltozik a hódoltság korszakát követően, és ebből a betelepítésből a németeknek a bevándorlása az egyik legjelentősebb. Az ide betelepülők ebbe az uradalomba, amelynek a tékközsége, tehát Naszály is a része, a németek főleg Frank és Elzász területéről vándorolnak be, de a Moson megyei németek közül, ugye összefoglaló néven sváboknak nevezzük, de az csak egy része a betelepülőknek, csak ez a név alakul ki és megy rá a különféle vidékről származó betelepülők egészére a következő évszázadok során is jönnek, sőt az is előfordul, hogy a mostoha természeti viszonyok következtében ezek az első telepesek tovább vándorolnak, nagyon nehéz termelési feltételeket találnak az új helyen, és a falut csak a második telepes csoport népesíti be. Így van ez Vértes Kozmán, hát az a vértes, hegyes, sziklás, erdős területén található, nem igazán jók a szántóföldjei, tehát az első csoport feladja és tovább vándorol, vagy a nem Komárom-Esztergom megyéhez tartozó Szárd községnek az esetében is így van, ott is csak a második telepítés lesz szerencsés, de az is az Eszterházi uradalom része, azért beszélünk erről a faluról. A német települések közül a tatai uradalom héttel, ahol csak német jobbágyok vannak, úgynevezett örökös szerződést köt, rendkívül előnyös ez a szerződés, mert 4 év állami adómentességet és a földesúri urbéri szolgáltatások alól viszont 6 év felmentést jelent, és szabadon költözhetnek is ezek a jobbágyok. A mentelmi évek alatt viszont kötelesek voltak házat építeni, ezeket azonban ők szabadon adhatták, vették, ha bizonyos jelképes összeget fizettek az uradalomnak, ennek fejében garaspénznek nevezték a korabeli pénzességnek a neve után. A tatagesztesi uradalomban további 6 faluba is települnek németek a már meglevő magyar lakosság mellé, ezek nem élvezik ezeknek az örökös szerződés kapott tiszta német faluknak az előnyeit a telepítéseket tekintve. A német telepesektől az uradalom azt várta, ezt a korabeli uradalmat igazgató gazdatiszt nagyon szépen és őszintén leírja, fiatalok, munka, bírók és kellő igaerővel, vagy olyan pénzzel, amivel azt meg tudják vásárolni, rendelkezők legyenek. A földeket az állami telepítésekhez hasonlóan 3 nyomásban mérték ki számukra. Tudjuk, hogy mi az a 3 nyomás, ezt a történelem tankönyvek is tartalmazzák. Van a szántóföldi művelésre alkalmas terület, ha ketté osztjuk, az a 2 nyomásos gazdálkodás. A fele az ugar. Ugye átment a későbbi nyelvbe, hogy ugaron, parlagon hagyni valamit, vagy műveletlen. Azt nem művelik, így pihen a föld, mert nem pótolják trágyázással a termelő erejét. Tehát egy évig pihentetik, de hol tudnak csak termelni? Csak az 50%-án a rendelkezésre álló földnek. Amikor már 3 nyomásra osztják, akkor már csak 1/3 pihen, és lehet forgatni ezt a 3 részt, őszi, tavaszi termények, őszi termények és ugar. És akkor ez minden évben fordul, és minden évben másik harmada pihen a földnek, és lesz megint képes arra, hogy termést hozzon. Ezeknek a német településű falvaknak három nyomásban kell már termelniük, már egy is előrelépés a két nyomásos gazdálkodáshoz képest. Viszont nincs arról feljegyzés, hogy ezek az itteni magyar jobbágyok parasztok által használt mezőgazdasági eszközökhöz képest netán valamiféle fejlettebb eszközöket hoztak volna magukról, a talajművelő eszközöket tekintve. Főleg németeket találunk, az uradalmi birkanyájak és a tejelő tehenészeket, ezeket ugye Svájcból, svájci területről jönnek azok a későbbi magyarországi piros tarka szarvasmarha állomány jelentő teheneknek a törzsei alapjai főként, amelyek fölváltják a híres középkori szürke magyar marhát, aminek Európában nagy híre volt, és rideg-tartással pusztán legelőkön etetve, feljavítva hajtják őket vagy az észak-itáliai, vagy a dél-német piacok felé. Nem terveztem, de zárójelben nagy megemlítem, hogy az észak-itáliai kereskedelme alapozta meg az Rigi családnak például a felemelkedését, ennek az anyagi jövedelme, és ezért svájcerájoknak nevezik ezt a tejelő típusú szarvasmarhákat tartó, és ezt előtérbe helyező tehenészeket. Ezeknek a bérlői is főként németek voltak, és nagyon sok kézműves volt a német telepesek között, hiszen itt a Vértes és a Gerecse erdőségeiben jó alapot találtak a fafaragó mesterembereknek. A speciális szaktudást kívánó szőlőművelésben és bortermelésben viszont vitathatatlan a német telepesek újatadása, magukkal hozott új szőlőfajták, új módszerek, művelési módszerek meghonosítása, elsősorban piacorientált magatartásuk révén is itt új vonásokat adnak ennek a termelési ágnak. A fennmaradt tatagesztesi uradalmi iratanyag, mert egy időben a Csákvár központú gesztesi uradalom is egy kézen van a Tata központú tatai uradalommal, az Eszterházy családon belül, jelenleg Budapesten a Magyar Nemzeti Levéltárban található nagyon szép és együttes iratanyaga. Ennek az uradalmi iratanyagnak a német telepesek vonatkozásában két nagyon érdekes, Magyarországon is kiemelkedő jelentőségű adata van. Ezekhez a tatai uradalomba betelepített németekhez fűződik Vértes somlói szénkibúvás felfedezése. 1745-ben az első írásos adat Magyarországon szénkibúvás, nem bányászat, hanem felszíni szén felbukkanás leírásáról. És a német telepesek hívják fel, hogy már az ő lakóhelyükön, ahonnan jöttek, ők már láttak ilyet, az uradalmi tisztségviselők figyelmét erre, valamint ugyancsak 1745-ből a Csákvár és Kozma települések közti határvita, szerencsére a betelepülő németek elvesznek, ugye kisebbítik a Csákvár által használható földeknek a számát, hiszen Kozma elpusztul a török alatt, és a csákváriaknak módukban van a kipusztult falva földjét, és mivel mi ezen jól összevesznek, és a magyarok a németségnek oly kedves növényeket kitérdesik, és így abban a szerencsében részesülünk, hogy az első írásos adat és említés megvan a burgonya spontán paraszti kölcsönzésére. Egyikre, se a szénre, se a burgonyára nincs még magyar név. Steinkolnak írja, tehát kő szénnek írja az uradalmi, mert elővesz gyorsan egy lexikont, az uradalmi tisztségviselő és megnézi, hogy mi lehet ez az anyag, ami ég és ami fekete, meg nyomot is hagy, mert rajzon is lehet vele, amit bemutatnak a jobbágyok. És a krumplira, burgonyára nincs még magyar név ebben az időben, az pedig Erdapfelnak, földi almának, földi bogyós gyümölcsi termésnek írja le az uradalmi tisztségviselő, de a néprajzi szakirodalomban a tatagesztesi uradalomnak így is nyoma van, hiszen a burgonya első írásos említése, amit a betelepülő német jobbágyok hoznak be, az innen származik, és az etnográfiában, amikor ezt közöltük, a szerencsére azt hiszem, hogy bekerült a tananyagba is a néprajzosokat illetően. A mezőgazdaságban főként a század 40-es éveitől megjelennek azonban, ugye beszéltünk az extenzív, külterjes módról, az intenzív, belterjes művelési mód egyes elemei, ez a bizonyos lefejű tehenészetes dolog, már az intenzív gazdálkodásnak a keretei közé tartozik. A meghatározó termelési, gazdasági ág ebben az időben Magyarországon továbbra is a mezőgazdaság. A kézműves ipar messze nem tudta ezt a szerepét még ekkor megingatni. A földes urak saját kezelésbe tartott föld területein, amik nem a jobbágy parcellák között találhatók, az úgynevezett majorságokban, robotra alapozva gazdálkodnak. Vagyis ingyen a parasztság, ingyen munkájára a paraszti szolgáltatások között. Mária Terézia urbérrendezése, amiről még majd szólunk, azért is lesz jelentős, mert megszabja a kereteit és a határait, hogy mennyit lehet kérni a jobbágytól a munkaszolgáltatáson belül ingyen robotként. Megkülönbözteti a gyalog vagy igás erővel végzett robotot, a gyalog 104 nap, és a másik az pontosan a fele lehetséges. Az urbéri szolgáltatások között munka, termény és pénzjáradékot kell fizetniük, teljesíteniük a földes úr felé, és kell még fizetniük a földbért. Ez az úgynevezett cenzus. Miért? A föld tulajdonjoga csak nemessék lehet ebben az időben. Tehát kvázi a jobbágy, ha használja, mint egy bérlő, fizet a tulajdonosnak, és teljesít a szolgáltatásokat. A munka járadék kapcsán beszéltünk a robotról, de terményeiből is adózik. Ez az a bizonyos tizedik rész, az egyháznak is tized jár, meg a földes úrnak is, csak ugye mivel az egyik a tizedik tized, a másik meg a tízből a kilencedik tized, ezért nevezzük azt a szolgáltatást kilencednek az egyházat illetően. A tizedről beszélünk, az a régebbi, és a kilencedet dézsmát szolgáltatnak a földes uraknak. A pénzjáradék, az pedig ez a bizonyos földbér. De emellett vannak az állami adók. Itt talán a legsúlyosabbak a katonaságnak. Mi az a porció? A katonáknak mondjuk búza, a lovaknak meg zab, hogyha nagyon egyszerűen akarnánk mondani. Tehát ezek a termények. A forspont, az a távolsági fuvarozás szállítás, valamint fizetnek a jobbágyok az ország és gyűléseknek és a megyegyűléseknek a költségeikre, és nagyon-nagyon komoly és talán a legsúlyosabb a hadi adónak a kötelezettsége, az ő számukra előírt kötelezettségek között. A Mária Terézia féle urbérrendezés nem csak a robotnak, ugye 1767 az az év, egyébként nagyon könnyű megjegyezni, hogyha kötjük valamihez, ha 1767-es az urbérrendezés, akkor 100 év múlva, 1867-ben meg lesz majd a kiegyezés, úgyhogy akkor erre talán könnyebben fogunk emlékezni. Miért próbálja megszabni, hogy mennyit kérhetnek járadékként, szolgáltatásként a földes urak? Mert az állami adókat is védi, hiszen az állami adónak a parasztság kezén levő parasztelek, földes úri tulajdon, de parasztság által használt tele az alapja. Ez az állami adó alapja, ennek arányába vetik ki az a megyékre az állami adókat. Tehát az állami adó befolyásának a biztosítása érdekében is szükséges ez az urbérrendelet. Sajnos egy negatív hatása van, hogy mivel fölmérik a parasztság kezén levő állomány, ezért későbbiekben ez nem igazán gyarapodhat ez a föld, tehát kvázi megköti azokat a kereteket, amik között a parasztság dolgozik és gazdálkodhat. És ne felejtsünk el valamit, az előbb a burgonyáról beszéltünk, hogy ezek az új növények, a krumpli, kukorica, paradicsom, paprika, ugye Amerikából erednek. Azt a viccet biztos ismeritek, vagy azt a tréfásnak szánt kérdést, hogy szerette Mátyás király a krumplis tésztát, vagy mondjuk a paprikás krumplit még jobb. Hát szegény nem szerethette, hiszen mikor halt meg Mátyás? Kerek évszám, könnyű megjegyezni, 1490-ben. És Kolumbusz mikor érje a Közép-Amerikának a partjait? Két évvel ezután. 1492-ben. Tehát nyilván, hogy utána indulnak meg ezek a növények az európai kontinens felé, de nem úgy, hogy már 1493-ban tudják őket terjeszteni. 2-3 évszázadra van szükség, mikor először a házakhoz közeli kertekbe, nem a ház mögött a belső terület illető kerten, hanem a szántóföld kihasított részein elterjednek, és később kerülnek ki a szántóföldi művelésbe, és már ez ugye kb. 2 évszázaddal, vagy talán már lassan 3-mal is az események után van, Mária Terézia és II. József idejétől az állam már próbálja maga is törvényekkel, előírásokkal szabályozni, hogy igenis termeljék főként a burgonyát és főként a kukoricát, ezek az emberi táplálkozásban és később az állatok takarmányozásában is nagy szerepre jutnak, sőt alapvető élelmiszeri cikknek számítanak majd, de hát ez már a 19. századnak lesz a történése. A 19. század elején, tehát a 18-ban láttuk, hogy újjáépítés, Mária Terézia féle szabályozás, új növények és bizonyos parasztvédelem az állami adó biztosítása érdekében, és az extenzív gazdálkodásról megyünk át a belterjes intenzív művelési módra. A 19. század elején viszont megindulnak az ország polgári átalakulását sürgető reformkori mozgalmak, amely, ne felejtjük, a történelem mindig folyamat. Nem úgy, hogy egyik évben történik valami és a másikban is, hanem elindulnak bizonyos folyamatok, amelyek kiteljesednek különféle társadalmi, politikai, gazdasági eseményeken át jelentkeznek és megnyilvánulnak. Ezek a reformkori mozgalmak vezetnek, amik már a 18. század végén már jelentkeznek a nemzeti nyelvkultúra védelmét célozó mozgalmakban, de hát ugye főként a Széchenyi és köréhez kötve szoktunk beszélni a magyarországi reformmozgalomról. Ezek addig vezetnek, hogy a hűbéri kötöttségeket felszámoló 1848. évi áprilisi törvények megszületnek. Ezt röviden csak úgy szoktuk mondani, hogy a jobbágy felszabadítás, de azért azok a törvények sokkal több területre terjednek ki, és sokkal többről szólnak. A 48-49-es szabadságharc bukását követő önkényuralmi korszaknak az a bizonyos előbb említett 1867. évi kiegyezés vett majd véget, létrejött a osztrák-magyar monarchia, ahogy az előbb mondtuk. A jobbágy felszabadítást és a hűbéri társadalomból a tőkés fejlődés keretei közé történő átállásnak a nehézségeit követően ezeknek a megalapozó folyamatoknak és törvényhozásnak köszönhetően az 1880-90-es évektől egy igazi virágkor bontakozik ki a magyar mezőgazdaságban, egy fellendülő és nagyon szép korszak. Tehát a 19. században fő folyamatok a reformmozgalom kiteljesedése, a szabadságharc és a áprilisi törvények, köztük a jobbágy felszabadítás, majd az átállása feudális hűbéri gazdálkodásról a polgári gazdálkodásra, tőkés gazdálkodásra, és a 80-as, 90-es évektől egy meginduló, fellendülő korszak. A 18. századra, ha még egy kicsit visszatérnénk a nagy folyamatok vázolása után mind a két századra, azt kell látnunk, hogy az 1740-es, 60-as években lassú előmenetelnek lehetünk tanulni a magyarországi nagybirtokok gazdálkodásában. A magyar mezőgazdaságban az értékesítési lehetőségekben bekövetkező kedvező irányú változások nyomán sajnos a konjunktúrát általában hadi események szokták jelenteni. Itt is, amikor Mária Terézia örökli a trónt, a poroszok gyorsan megragadják az alkalmat, hadüzenet nélkül megtámadják ebben a bizonytalan helyzetben Ausztriát. Ez az a jelenet, amit szoktunk emlegetni, hogy Mária Terézia karján tartva a csecsemő utódot, II. Józsefet, a magyar nemesség szívét meghódítja, segítséget kérvén, és a magyar nemesség ekkor mondja azt a híres mondatát, hogy életünket és vérünket áldozunk, aztán zárójelbe csendben hozzáteszik, hogy de zabot azért többet nem adunk, de ezt ugye nem nagyon szoktuk, ez a vitam et sanguinam sed abenam non, ahogy a komoly latin mondja, de a vitam et sanguinam az életet és a vérünket szokták inkább csak emlegetni ebből. Tehát ez a háborús konjunktúra is azért alapot teremt arra, hogy kereslet legyen a mezőgazdasági termékek iránt, de hozzájárul ehhez a kereslethöz, hogy a belső piac lassan a népesség növekedésével Magyarországon szélesedik. Az örökös tartományok, ha azt olvassuk, hogy Ausztria örökös tartományai, akkor az osztrák-magyar birodalmon, vagy 67 után az osztrák-magyar monarchián belül a nem magyarországi részekre kell gondolnunk. Ezt jelentik az örökös tartományai a bécsi császárságnak. A örökös tartományokban ott viszont iparfejlődés indul meg, és ahol iparfejlődés van, ott nyilván az ebben résztvevőknek is nő a mezőgazdasági termékek, az élelmiszerek iránti kereslete. Ennek köszönhetően új törekvések figyelhetők meg az uradalmakban. Visszaváltják az addig bérbe adott regálékat. A regálé a latin rex király szóból ered. Itt mondjuk nem rex felügyelőre gondolom, de ő is azért kapja a nevét, mert olyan gyönyörű és tehetséges, mint egy király. Úgyhogy a rexből ered a regálé, tehát a királynak a jogai, amiből csak ő kap bevételeket. Mik voltak ezek? Mondjuk a bányamonopólium, a sómonopólium. Ezekből, az őt illetőkből kisebbeket viszont átenged a földes uraknak. Ezek az úgynevezett kisebb királyi haszonvételek. A kocsmáltatás jogát, tehát hogy szeszes italt lehessen mérni, az állami bevétel, és most is azt hiszem valami zár cédulák vannak a palackokon. A sörfőzés joga, a vendégfogadóknak, ahol az utasok megszállnak, meg hát isznak is, hiszen megszomjaztak az út során. Ezeknek a fenntartása. És nagyon fontos a malmoknak, a disztőrlő malmoknak, vagy a posztógyártásban jelentős úgynevezett kalló, ez egy eljárás, hogy ennek során malmoknak, de akár olyan területeken az ércörlő malmoknak, tehát a malmok működtetésének a joga. Ezeket átengedték a földes uraknak, az előbb beszéltünk, hogy a gazdaság megszervezése idején ezeket általában bérlőknek adják, most már próbálják visszaváltani, mert ha maga értékesíti a terményt, a terméket, ami ezekből, vagy maga árusít a, mit tudom is én, az uradalmi kocsmában, akkor most már nagyobb jövedelemre tehet szert, vagy nagyobb jövedelemre szállíthat. Elkezdik építeni, a középkorban úgy tárolták a gabonát, hogy vermeket ástak, kiégették a földet, szalmával kibélelték, lefették. Na most el lehet gondolni, hogy itt az állati kártevők hozzáférhettek, meg is dohosodhatott mindenféle előzetes óvintézkedés ellenére az a gabona. Elkezdik építeni a föld felszíne fölé épített gabonatárolókat, nagy uradalmak, hát a tatainak is van erre pénze, ezek kőből épülnek, szellőző nyílásaik vannak, cseréppel fedettek, szőny felé mindenfajta bolt van abban, ahogy megyünk be szőnyre, az is valaha egy ilyen uradalmi gabona tároló volt, nem tudom most a pontosabban körülírni, de a szőnyi állomástól nem messze található ez a viszonylag megmaradt épület, ezeket granáriumoknak, terménytárolóknak hívják. Ezek ekkortól kezdenek a tehetősebb uradalmakban megépülni, és azoknak a bizonyos, sokszor emlegetett svájcerályoknak, lefejű természeteknek a száma is szaporodik. Mindez az intenzív, tehát belterjes művelési mód elemeinek a megjelenését tükrözi. A korabeli katasztrofális útviszonyokat tekintve azonban, a fejlődő árutermelésbe főként a piacokhoz és a fő szállítási útvonalat jelentő Dunához közel fekvő, tehát a vízi úthoz közel fekvő nagybirtokok tudnak bekapcsolódni. A tatai közel van Komáromhoz, Győrhöz, ott katonai állomásosztatás van, katonai magazinumok, élelemtárak működnek, nincs olyan messze azért a bécsi és a pozsonyi piac se, és itt van a Duna, amin az utak hiányában tud szállítani az uradalom, tehát a dunántúli uradalmak élvezhetik mindezt a fejlődést. A tiszántúliak sajnos már akkor is háttérbe kerültek, és manapság is ugye az országnak azért a eltűnő különbsége a gazdasági életet tekintve még mindig érezhető. A saját kezelésű gazdálkodás kiépítésének folyamata azonban hosszadalmasnak bizonyul. Az 1767. évi urbéri rendelet nyomán a birtokok közül az abban megfogalmazott lehetőséget, ugye emlékszünk, hogy a kézi robotra 104 napot ad Mária Terézia, amíg távolabb vannak a piacoktól és a víziútól, nem kell nekik annyi áru gabonát termelni, tehát sokszor nem is tudják ezt igénybe venni. A kedvező fekvésűeknek meg sok esetben szükségük lenne még egyéb munkaerőre. Sajnos ez a magyarországi belső fejlődő, de azért még nem teljesen kiteljesedett áruforgalomnak a jele.